Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mai Zsoltárunk szavaival. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat, békét szerzett határaidon. Isten áldja meg az ő igéjét a mi életünkben, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek az igéjét, amelyet a Bírák könyvének a második részéből olvasok, a Bírák könyve második részének 6. versétől a fejezet végéig, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. A Bírák könyve második részében, a 6. verstől kezdődően így szól Isten szava. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, kiki a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép pedig az Urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, és akik látták az Úrnak mindazokat a nagy tetteit, amelyeket véghez vitt Izraelért. Azután meghalt Józsué Nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában, és eltemették örökségének a területén, Timnat-Szerachban, Efraim hegyvidékén, a Gás hegytől északra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghez vitt Izraelért. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak. A környező népek istenei közül azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat és Baalt, meg az Astartékat tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Kiszolgáltatta őket a körülöttük levő ellenségeiknek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket fosztogatóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek arról az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek, mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt, megkönyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt, de amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték és azokat imádták. Nem hagytak fel cselekedeteikkel és megáltalkodott magatartásukkal. Föllángolt ezért az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta, mivel ez a nép megszegte szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgat a szavamra, én sem űzök ki többé egyetlen népet sem előlük azok közül, akiket Józsué a halálakor itt hagyott. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt, vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, ahogyan ragaszkodtak őseik, és azon járnak-e, vagy pedig nem. Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem űzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezébe. Isten áldása legyen az ő igéjének nem csak a hallgatásán, hanem annak a megértésén, szívünk befogadásán és megtartásán is. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, téged magasztalunk újra ennek az új évnek az első úrnapján. Köszönjük, hogy ahogyan a teremtéskor beállítottad, hogy legyenek ünnepnapok, amikor rád figyelhetünk, amikor megpihenhetünk a te jelenlétedben, amikor hallhatjuk a te szavadat, és átjárhatja az életünket a te szent lelked munkája. Ugyanúgy ebben az évben is készülhetünk rá, hogy elkészíted hétről hétre azokat a napokat, amikor a te jelenlétedben megállhatunk, és kérhetünk, hogy bár sokféle szennytől beszennyezetten, sokféle bűnnel terhelve jövünk, mégis Jézus Krisztusban fogadjál bennünket, ahogyan könyörögtünk hozzád. Olyan jó volt vallani arról, hogy nincsen semmi gát, amit a te kegyelmed ne törne át. Köszönjük neked, hogy az idei esztendőre is úgy készülhetünk, és úgy járhatunk majd, hogy hétről hétre megteríted mi nekünk a te lelki asztalodat, elkészíted a szavadat, és tanítani és vezetni akarsz bennünket. Szeretnénk nyitva lenni a te szavad előtt, szeretnénk engedelmeskedni annak, szeretnénk azt szerint élni. Könyörülj rajtunk most is. Sok minden kavarok talán bennünk, az elmúlt napok, heteknek az eseményei közül, örömök és csalódások, szomorúságok és reménységek. Köszönjük, hogy mindezek között te hozzád fordulhatunk. Kérünk, hogy te csendesíts el bennünket színed előtt. Te add, hogy azt, amit nekünk személyesen elkészítettél, meghalljuk, megértsük és meg is cselekedjük. Könyörgünk hozzád most újra a betegeinkért. Köszönjük, hogy te vagy az ő gyógyítójuk, és kérünk is azért, légy velük. Légy azokkal, akik most nem tudtak eljönni közénk. Te add, hogy fölépüljenek, megerősödjenek, és újra közöttünk lehessenek. És te hozzád könyörgünk mindnyájunkért, te, aki mindannyiunknak a terheit és fájdalmait ismered, hogy te legyél az, aki megerősítesz és megújítasz bennünket ebben az évben. Mindenek előtt kérünk, hogy a veled való szeretet közösségben újíts meg minket. Erre kérünk, hogy most így add nekünk a te ígédet, és szent lelkeddel így tedd azt élővé. A te fiadért, Jézus Krisztusért kérjük ezt, mennyei atyánk. Áld meg a mi életünket a te megújító munkáddal. Amen. Fennállva hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét. Az előbb már olvastam azokat a sorait a Bírák könyvének, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az ő megbízásából. Újraolvasom a Bírák könyve második részének 11. versét, és hozzáolvasom a Bírák könyve utolsó mondatát, a Bírák könyve 21. részének 25. versét. A Bírák könyve második részében a 11. vers így hangzik: Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat tisztelték. És a Bírák könyve utolsó mondata így hangzik: abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk az igét. Szeretett testvéreim, jócskán benne vagyunk a téli hónapokat kísérő betegségeknek az időszakában. Ezzel is, azzal is, amikor beszélgetek, azt hallom, hogy az elmúlt hetekben szokatlan gyengeség, hőemelkedés, láz, különböző fájdalmak akadályozták a mindennapi tennivalókban őket. Tegnap előtt, amikor a bibliaórai közösségben együtt voltunk, és Kiki beszélt arról, hogy az elmúlt hetei hogyan teltek, többen erről beszéltek, hogy néhány napig akár felkelni sem tudtak az ágyból. Volt, aki a karácsonykor megszokott találkozásokat is ki kellett hagyja. Szerető mennyei atyánknak hála, mindezek pár napig keserítik meg többnyire az életünket. De nemrégen beszélgettem egy olyan kedves testvérrel, aki szokatlan a tüneteket észlelt, így ment el az orvoshoz. Aztán alapos kivizsgálás után kiderült, hogy egy sokkal hosszabb lefolyású fertőzés okozza a panaszait, a gyógyulás is tovább tart, és a betegség is jobban meg fogja határozni a mindennapjait addig. A református bibliaolvasó rendünk szerint a Bírák könyvét kezdtük el olvasni új év napján, és egész januárban ezt fogjuk olvasni, egy nagyon ellentmondásos könyvet, amit szemléltethet az is, hogy van benne néhány nagyon jól ismert, széles körben talán népszerűnek is mondható történet. Azt gondolom, hogy Sámsonnak a nőügyeiről azok is hallottak, akik nem forgatják rendszeresen a Szentírást. És ugyanakkor van számos zavarba ejtő fordulat is a Bírák könyvében, ami még a hűséges bibliaolvasó szívében is kérdéseket vet föl. Ha filmen dolgoznák föl a Bírák könyvét, akkor alig, ha nem, ha hűségesek maradnak ahhoz, amit olvasunk a Szentírásban, akkor 18 pluszos jelzéssel látnák el azt, ami ebben a filmben szerepelne. Gondolhatunk akár Jeszte győzelmére, aki miután Isten megadta, hogy diadalt arasson az ellenségei fölött, feláldozza Istennek a hajadon lányát, vagy az utolsó történetre, a könyv végén egy lévitáról, meg annak az ágyasáról, akit az egyik izraeli benyámini városban, Gibeában halálra erőszakolnak, és aztán a lévita feldarabolja a holttestet, szétküldi Izrael törzseinek, akik háborút indítanak, és az egész könyv lezárása szinte az, hogy 11 törzs egy ellen vonul, és majdnem kipusztítja azt. Valami nagyon súlyos betegség pusztítja Isten népét, amikor ez a könyv előttünk van. Nagyon súlyos betegség pusztítja Isten népét. Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Hogyan értsük jól azt, amiről Isten beszélni akar itt mi velünk? És mit tanulhatunk meg belőle mi a 21. század harmadik évtizedében Budapesten? A mai olvasmányunk, amit a bibliaolvasó kalauz szerint talán sokan olvashattunk már ma reggel, ebben akar minket segíteni, eligazodni. Olyasmi ez, mint amikor az orvos diagnosztizálja a beteget, elmondja, hogy általában hogyan zajlik az, és rámutat, hogy bizonyos tünetek egyes esetekben eltérhetnek, még akkor is, hogyha ugyanarról a betegségről beszélünk, figyelmeztet, hogy mi az, amire általánosságban figyelni kell. A Bírák könyve azt mondhatnánk, hogy ilyen kortörténet. Kortörténet arról a korszakról, amit Isten népe megélt, azután, hogy elfoglalták az ígéret földjét, és azelőtt, hogy Isten királyokat adott volna az ő népének, de nem csak kortörténet, hanem kórtörténet. Bemutatja azt, hogy hogyan járta át a fertőzés Isten választottainak közösségét, hogy különböző esetekben hogyan jelent meg, és aztán azt is, és legyünk ezért hálásak, hogy valamit ebből is megláthatunk a Bírák könyvében, hogy Izrael ura hogyan kezelte a beteg népét. Amikor ezt a kortörténetet olvassuk azonban, fontos látnunk, hogy ez nem tudományos érdekesség. Nem olyan, mint amikor valami már rég elfeledett betegségről hírt adnak, hogy hogyan ment végbe valamiféle súlyos középkori járvány, amelyiknek sok millió halottja vagy sok százer halottja volt. Nem ilyenről van itt szó, ami a múltnak valami régen elfeledett betegsége, amiről a Bírák könyve beszél, az azóta is megnyomorítja az egyházat. Azóta is megnyomorítja Jézus Krisztus tanítványainak életét. És éppen ezért számunkra is fontos tanulságokkal szolgál ez a könyv. Nem csupán érdekesség a múltból, hanem a személyes életünk számára fontos üzenet. A mai szakasz tehát, ahogyan mondtam, a Bírák könyvében általános leírása annak, amit egyre súlyosabb formákban figyelhetünk meg a következő fejezetekben. És megérthetjük belőle, hogy mi okozza a betegséget, másrészt azt, hogy hogyan zajlik le általában a betegség, és harmadszor, hogy mi az egyetlen gyógymód ennek a betegségnek a leküzdésére. Mi okozza a betegséget, honnan származik, hogyan zajlik le, és végül mi az egyetlen gyógymód a betegség leküzdésére. Ezt a három gondolatot járjuk körül a felolvasott szakasz alapján. Miben áll a megbetegedés? A diagnózis legelőször mindenek előtt a látásnak a súlyos eltérését rögzíti. Az egymást követő, egyre súlyosabb krízisek közös pontját többször foglalja így össze a bibliai szerző, ahogyan hallottuk a könyv utolsó mondatát, de már előtte is elhangzik ez. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott, ami az ő szemében jó volt. Mindenki ezt csinálta, amit jónak látott. Mi ezzel a baj? Az, amit a mai olvasmányunknak az egyik kulcsmondata mond, és figyeljük meg majd, hogyha olvassuk napról napra a bírák könyvét, hogy hányszor ismétlődik, hányszor olvassuk még később is ugyanezt, szinte egy refrén, ami bevezeti az újabb és újabb megbetegedések leírását. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat tisztelték. Azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ami az Úr szemében rossz. Mindenki azt csinálta, ami az ő szemében jónak tűnt, ami neki jónak látszott, csak hogy mindez az volt, amit az Úr rossznak látott. Kétféle látás van itt egymás mellett. Az, amit mi jónak látunk, és az, amit Isten jónak lát. És azt mondja a bírák könyve, hogy ez a kettő nem egyezik meg egymással. Mindenki tette, amit ő jónak látott, csak hogy az Isten szerint nem jó. Valószínűleg egyikünk sem érzékeli ennek a valódi veszélyét kellő súlyával. Ettől lesz igazán veszélyes az a fertőzés, amikor mi azt hiszük, hogy egészségesek vagyunk, és éppen ezért nem fordulunk orvoshoz. Mi azzal a gond, hogyha azt teszem, ami szerintem jó? Gondoljunk bele, testvéreim, mi van akkor, ha én magam nem érzem betegnek magamat? És az orvos azt mondja, hogy mégis azonnali beavatkozásra lenne szükség. Hány életet lehetett volna évekkel meghosszabbítani, ha a beteg ilyenkor nem az érzéseire hallgat? Fájóan sokszor hallom temetési megbeszéléseken a hozzátartozóktól, hogy tulajdonképpen voltak már jelek, tulajdonképpen el lehetett volna már menni egy orvoshoz, és ha időben megtette volna, talán ma is köztünk lenne az, akinek a haláláról beszélgetünk. Mi azzal a gond, ha azt teszem, ami nekem tetszik? Az, hogy Isten tudja igazán megmondani, hogy mi a jó, és mi a rossz. S felsejlik a bírák történetei mögött, amikor újra és újra azt olvassuk, hogy azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, felsejlik az ősbűn, Ádám és Éva bűne, amikor a világ ura megalkotta mindazt, ami létezik, emlékeztek, mit látott? Újra és újra azt olvassuk, hogy látta, hogy jó. És az egész leírás végén azt halljuk, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, igen jó. Mindaz, amit Isten teremtett, igen jó. És mit mondott utána az embernek? Azt mondta, hogy a teljes gazdagságát annak a kertnek, amit Isten megalkotott, örömmel magáévá teheti, egy fáról ne egyen, a jó és a rossz tudásának fájáról. Ne akarjon belepiszkálni abba, hogy mi a jó és mi a rossz, mert ezt Isten határozta meg. Ennek megfelelően építette föl mindazt, amit ő megalkotott. És mindez akkor működik megfelelően, ha mi igazodunk hozzá. Ha amit ő jónak mondott, azt követjük, ha amit ő rossznak mondott, attól elfordulunk. Olyan ez, mint ahogyan igazodnunk kell a fizikai világ különféle erőhatásaihoz. A gravitációt Isten találta ki, de bolond közülünk az, aki úgy éli az életét, mintha ő rá nem hatna. Isten világában nem csak a fizikai, hanem a lelki, erkölcsi törvényszerűségek is stabilan be vannak építve. Ezek szerint működik a világ. Ugyanakkor az is kiderül, ez a két mondat rámutat arra, hogy hogyan működik ez a betegség, hogy hogyan pusztít ez a betegség, és mégis több ez, mint szembetegség. Ha figyelmesen olvassuk a Biblia leírását, szívbetegségről van itt szó. A szívünk romlott meg igazán, amikor megveti életünknek az urát. amikor nem hozzáigazodik. Amikor nem azt teszi, amit Isten jónak jelentett ki, és nem utasítja el határozottan azt, amire Isten azt mondta, hogy ez rossz. És mindez tragédiához vezet. A Bírák könyve arra mutat és arra emlékeztet, hogy ez mindig így van. Mindig így van, hogy amikor az ember elfordul Istentől, és azt mondja, hogy majd én megmondom, mi a jó és mi a rossz, ne akarjon beleszólni, én látom, én tudom, én értem, valahányszor ezt tesszük, az előbb vagy utóbb láthatóan tragédiához vezet. És ennek a tragédiának egyértelmű felelőse van. Ismerünk testvérek, biztos mindannyian tanulmányainkból tragikus hősöket. Tragikus hősöket, akik áldozatai lettek a körülményeiknek. Itt azonban végső soron mi nem a betegség áldozatai vagyunk, nem is annyira a betegség, önmagunk áldozatai vagyunk. Mi vagyunk az elkövetők, és mi vagyunk az áldozatok. Erős megfogalmazásban mi vagyunk a betegség. Itt most hadd hivatkozzak nálam talán elfogadottabb és népszerűbb személyre, mert ez lehet, hogy valakit nagyon bánt ez, hogy mi vagyunk a betegség. Vörös Marti Mihálytól tanultuk, hogy az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. Végső soron mindaz, ami a világon fáj, ami eltorzult szívünkre vezethető vissza. Erről beszél a Bírák könyve mi nekünk. Két nemzedék van előttünk. Az egyik nemzedék még jól látott. Róluk olvassuk azt a második részben, a Bírák könyvében, hogy ők voltak azok, akik látták az Úrnak mindazokat a nagy tetteit, amelyeket véghez vitt Izraelért. Ők látták az Úr nagy tetteit. A következő nemzedék azonban nem ismerte az Urat. És elkezdhetnénk sajnálkozni, szegények kimaradtak abból, ami az előző generációnak segített. Mennyivel könnyebb lett volna nekik, ha ők is látják azokat a nagy csodákat, amiket Isten Mózes meg Józsué alatt véghez vitt. De hát nekik ebből nem jutott. De amikor a Biblia arról beszél, hogy nem ismerte az a nemzedék az Urat, többről van szó ennél. Nem ismerte az Urat, ez nem csupán a tudásról szól. Nem csupán a tudásról, amit tovább lehet adni, amit Isten el is rendelt, hogy adjanak tovább, és aminek egy részét egészen bizonyosan továbbadták azok, akiktől ez a nemzedék átvette a stafétát. Amikor azt olvassuk, hogy nem ismerte az Urat, akkor ott arról a tiszteletről és arról a szeretetről van szó, amely méltó Isten népéhez. Ők tanultak arról, amit az őket kiválasztó Úr tett, csak elfordultak tőle. Elfordultak tőle. Nagyon fontos figyelmeztetése, szeretett testvéreim, ebben a könyvben, mert van olyan betegség, amelyet ártatlanul elkapunk, talán a helyünkön vagyunk, végezzük a mindennapi tevékenységet, és valaki, akiről nem tudjuk, hogy beteg, átadja nekünk azt. Van olyan betegség, amelyet ártatlanul elkapunk, de bizony van olyan fertőzés is, amit mi szerzünk, amit megszerzünk magunknak. Mindannyian tudjuk például, hogy a szexuális szabadosság milyen gyakran hozott magával halálos megbetegedéseket, és okoz ma is sokszor ilyeneket. A Bírák könyve egy ilyen szerzett betegségről beszél. Arról, hogy Isten népe prostituálódott. Ahogyan hallottuk az előbb, hogy nem hallgattak bíráikra, hanem más istenekkel paráználkodtak. Itt egy nagyon erős kifejezés van az eredeti bibliai szövegben. Most a fiatalkorúak miatt nem fogom magyarra fordítani, hogy mit kellene a Bibliában leírni, de próbáljuk meg a legerősebb kifejezést erre a szexuális tevékenységre, amit itt a Biblia mond, hogy paráználkodtak más istenekkel, és magunknak lefordítani. Nem véletlenül sokkolni akar minket a Biblia szövege. Sokkolni akar minket a Biblia szövege, hogy akkor, amikor más istenekhez fordult Istennek a népe, akkor valami rettenetesen sötét dolgot követett el. és ezért aztán törvényszerű volt a megbetegedés. Az igaz Isten helyett mindenféle műistennek hódoltak. Ráadásul olyan műisteneknek, akik ráadásul fizikai prostitúcióra is ösztönöztek, és ebben is részt vett Isten népe, a kettő összekapcsolódott egymással, hát törvényszerű volt a megbetegedés. A fizikai és a lelki megbetegedés. Testvérem, a szerzett betegségeknek az alapvető oka, hogy nem azzal a tisztelettel, nem azzal a szeretettel, nem azzal az elköteleződéssel fordulunk a királyok királyához, ami azokhoz méltó, akiket ő kiválasztott. Olyan megrendítő a Bírák könyvében ezt látni, ez még a választottak életét is megnyomorítja. A választottak életében is ott van, mert itt nem pogány népekről olvasunk, miközben Isten népe egyre inkább olyanná válik, mint a pogány népek. Az utolsó fejezetei a Bírák könyvének olyannak mutatják Isten népét, amilyen Szodoma és Gomora volt a pusztulása előtt. Azokról olvasunk itt, akik haszonélvezői voltak Isten szabadításának és Isten ajándékainak, és mégis elfordultak Istentől. Kedves testvérem, te, aki Jézus megszabadítottja vagy, 2026. év elején, kérd Isten vizsgálatát az életedre. Ő az, aki ismeri a jót és a rosszat is. Ő az, aki látja azt, hogy mi az, amit te jónak gondolsz, pedig lehet, hogy rettenetes károkat okoz, lehet, hogy pusztít, lehet, hogy rombol. Ő az, aki látja a jót és a rosszat a te szívedben is. Ne a magad tetszése szerint rendezd be az életed. Ne az szerint, amit te jónak látsz. Kérd, hogy mutassa meg, mi az, ami szerinte valójában jó. Hol jelenik meg a betegség a mi tetteinkben? Az, ami a Bírák korában végbe ment, Isten népe történetében újra és újra megjelent. Bárcsak megtalálnánk a gyógyulást annál, aki a gyógyulást mindig azzal kezdi, a gyógyítást mindig azzal kezdi, hogy fölfedi a betegséget. Mi a betegség lefolyása? Ez a következő, amire ez a szakasz tanít bennünket. Elég riasztó, ahogyan kezdődik. Isten népe nem ismerte az Urat, és éppen ezért nem az ő tetszése szerint cselekedett. Arra hagyatkozott, amit ő maga jónak gondolt, és ez így van mindig, ha nem a mennyei atyámhoz kötnek, azok az ajándékok, amiket tőle kaptam, akkor másoknak fogom fölajánlani azokat. Ez vezetett a bálványimádáshoz. Ez a betegség tehát mindig kettős cserével kezdődik, és ez a kettős csere az, ami újra és újra megjelenik benne. Elfelejtjük, hogy mi az, ami igazán jó, és éppen ezért elhagyjuk azt, aki igazán jó. Elfelejtjük azt, ami igazán jó, ami számunkra, amit Isten kijelentett, és mikor arra figyelünk, amit mi jónak gondolunk, elhagyjuk azt, aki igazán jó. Az élő Istent haszontalanságokkal helyettesítjük. Ennek a következménye aztán, hogy egy idő után átjárja az életünket a szenvedés, mert örömteli életet, egészséges életet, növekvő életet, egyedül az élet ura, ami mennyei atyánk adhat nekünk. Pedig figyelmeztethetnének a tünetek. Mert a betegség lefolyását mindig kísérik a tünetek, és itt is láthatjuk a Bírák könyvében ezeket. Néhány héttel ezelőtt Isten már tanított minket az ő haragjáról, és ha érteni akarjuk a Bírák könyvét, akkor érdemes felidézni, amit Isten az ő haragjáról elmondott, hogy az ő haragja mindig az ő szeretetéből fakad. Mindig az ő szeretetének, irántunk való szeretetének a következménye. Nem akar elveszíteni bennünket. Az egyik írásmagyarázó éppen ezeknek a soroknak a kapcsán mondta azt, hogy még emberi szinten is arra számítunk, hogyha egy férj vagy feleség azzal szembesül, hogy a hitvese megcsalja őt valakivel, akkor érthető, ha indulatok töltik be a szívét. Mit gondolnánk róla, hogyha egykedvűen venné tudomásul, amikor elé tárják azokat az egyértelmű bizonyítékokat, amelyek arról szólnak, hogy a házastársa megcsalta őt. Testvérem, a mi életünk Ura féltőn szerető Isten, akit nem hagy hidegen, hogyha mi elindulunk a magunk útjain, akit nem hagy hidegen az, hogyha mi elfordulunk őtőle, feltámad a haragja, amikor a népe paráználkodni kezd. És a haragja egészen világosan mutatja, ha rossz úton járunk, olyan fájdalmas az a leírása, ahogyan itt olvastuk, amikor elhagyták az Urat és Bált meg az Astartékat tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Kiszolgáltatta őket a körülöttük levő ellenségeiknek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Isten haragja az ő jogos ítéletében jelenik meg. És ez az ítélet, ez kiszámíthatóan érkezik. Figyeltétek, testvéreim, hogy hogyan élték meg Isten ítéletét az ő népének a tagjai? Az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Semmi meglepetés nem történt. Semmi olyan különlegessel nem szembesült Isten népe, amiről Isten ne beszélt volna már korábban nekik. Szerető atyánk azt is világossá tette, hogy mi a rossz, és azt is, hogy mi lesz annak a következménye, ha mi a rosszat választjuk. Nekünk elég lenne komolyan vennünk azt, amiről ő beszél velünk. A betegségnek az egyik legelkeserítőbb tünete ez, hogy tudjuk, de nem tesszük. Tudjuk, de nem a szerint élünk. Hogy elmondják, hogy mit mondott az Úr, továbbadja az előző nemzedék, és azt gondolták, hogy ó, hát nem kell azt olyan komolyan venni. Nem kell azt cselekedni. Isten világossá tette, hogy milyen nyomorúság következik abból, hogyha meghagyják azokat a népeket, amelyek súlyos kísértéseket jelentettek Isten népe számára. Ha nem veszik fel velük szemben a harcot, ha nem űzik el őket arról a földről, amit Isten az ő népének készített. És mégis olvashattuk a napokban, pénteken erről beszélgettünk a Biblia órán, ahogyan újra és újra olvassuk egyik és másik törzsről, hogy ez sem, az sem, amaz sem űzte ki azokat a népeket, amelyek ott laktak. Elég nekünk az, hogyha Isten lehetővé teszi, hogy erősebbek legyünk, hogy kényszer munkásainká tesszük őket. Még jól is járunk vele, mert lesznek szolgáink, mert lesznek munkásaink. De Isten megmondta nekünk, hogy ne álljunk meg itt. Mert ha szövetséget kötünk velük, ha a gyermekeink összeházasodnak, akkor a gyermekeink meg az unokáink azt fogják megtanulni, ami az ő gondolkozásuk szerint való. És olyan megrendítő és megdöbbentő látni, hogy Isten népe azt mondta, ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Egy kicsit tegyünk úgy, ami hasonlít arra, amit Isten mondott mi nekünk. Isten megmondta, hogy mi lesz a következmény. És Isten népe tudta, és mégsem tette azt, ami Isten akarata. Pedig a világ Ura egyszerre mutatja meg a haragját, és az ő könyörületét. Olyan megrendítő olvasni a 16. verset, szinte a semmiből, ahogyan elénk kerül, az evangélium csodája, akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket fosztogatóik kezéből. Az evangélium csodája ez. Ha megnézitek figyelmesen, nem olvasunk előtte arról, hogy Isten népe megbánta volna a bűnét, hogy bocsánatot kért volna. Nem olvasunk arról, hogy Isten könyörületéért könyörgött volna, és megtért volna abból, amit elkövetett. A legtöbb, ami kiderül, az a következőkben elén kerül, hogy megkönnyörült rajtunk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. Nem azért, hogy hogy lehettünk ilyen súlyos bűnökben élő emberek, nem azon panaszkodtak, hogy már megint mit követtünk el. Ó, meg lehet azt magyarázni. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. A következményeit látták csak a bűnüknek, és Isten mégis megkönnyörült rajtuk. Isten mégis megkönnyörült rajtuk, pedig nem volt a szívükben még valódi megtérés. Olyan fontos ezt látni, testvéreim. Egyetlen oka van annak, hogy Isten nem engedi elpusztulni az ő népét. Megérdemelték volna. Maguknak szerezték a betegséget. Egyetlen oka van annak, hogy Isten nem engedi elpusztulni az ő népét, az ő tökéletes hűsége hűtlen élet gyermekeihez. És érkeznek a bírák Isten rendelése szerint, és szabadítást hoznak, ami pillanatnyi enyhüléssel jár, majd látványos romlás követi azt. A tüneteket sikerült mindössze kezelni. A bírák könyvének bírái mindössze ennyit tudnak. A tüneteket sikerült mindössze kezelni, a szív továbbra is lázas. A szív továbbra is lázad. Azt olvastuk itt a 19. versben, amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azokat imádták. Még Isten jósága sem tudta őket észhez téríteni. Még látva az Isten szabadítását sem fordultak vissza abból, amiben benne jártak. Egyre nyomorúságosabb, egyre reménytelebb mértékben kezdődött újra minden. Testvéreim, azt illusztrálja a bírák könyve előttünk, és amikor olvassuk a következő hetekben, olvassuk így azt, amit a Biblia több helyütt a bűn rabságának hív. Az ember szenved a szívének lázadása miatt, átéli azt a nyomorúságot, amit magára hozott, de nem tudja csillapítani azt a lázat, ami pusztítja őt. Sőt, még Isten segítségét is elveti. Hol van ebből a szabadulás? Vajon látjuk-e azt, hogy szabadításra van szükségünk? S vajon látjuk-e azt, hogy miből kell megszabadulnunk? Vajon látjuk-e azt, hogy gyógyulásra van szükségünk, s látjuk-e azt, hogy miből kell gyógyulnunk? Felismerjük-e a tünetek mögött a valódi betegséggócot? Ami ha nem gyógyul meg, akkor újra és újra le fog dönteni a fertőzés, s tönkreteszi az egész életünket. De van egy gyógyulás? Van-e szabadulás? És amikor a harmadik kérdést föltesszük, ami a mai Isten tiszteletünknek a kérdése, akkor a bírák könyvét olvasva elfoghat minket a kétségbeesés. Mert mintha ez a könyv azt illusztrálná, hogy nincs remény. Egymás után érkeznek a bírák, mondhatnánk ezt, hogy újra és újra pislákolni kezd a reménység, a szabadítás az ellenség kezéből, egy időre, mintha külsőleg is engedelmeskedni kezdenének, csak hogy a bíra halála után újra visszaesés a bűnbe, a büntetés újra megjelenik, és közben egyre nyomorúságosabb bírákról olvasunk, mindannyiuknak az életében föltűnik, megjelenik az, hogy ez a nép, amely őket körülveszi, nem Isten útján jár, az utolsó, Sámson már látványosan beteg. Olyan sokat mondó, hogy a bírák könyvében Sámson az, akinek a legtöbbet olvastunk a szeméről. Ebben a szembetegségről szóló könyvben. Őt csak és kizárólag a saját szeme irányítja. Meglát egy formás filiszteus fruskát, és minden másról elfelejtkezik. Az a Sámson, akit születésekor Isten magának választott, elválasztott, megszentelt, szüntelenül a pogány ellenséggel hetyeg, és eléri a legsúlyosabb vakság. Betetőződik a szembetegsége. A legsúlyosabb ítélet eléri a vakság, amikor az ellenség elveszi végleg a szeme világát. És olyan megrendítő, testvéreim, amikor Sámson megvakul, a bűnei következtében elkezd látni. Elkezd látni, és nagy szabadulásnak a szerzője lesz. A Bírák könyvének kettős üzenete van a számunkra. Egyrészt arra tanít, hogy Isten népének szüksége van vezetőre. Szüksége van vezetőre, aki össze tudja fogni, aki egységben tudja tartani, mert ezt is láthatjuk, most ezt nem fogom részletesen mondani, de ha olvassuk a Bírák könyvét, akkor majd figyeljük meg, hogy úgy indul, hogy még két törzs együtt megy csatába. És a végén oda jutunk, hogy egyetlen egy bivajerős ember magában hadakozik, csapkod maga körül. Eltűnnek körüle az emberek. És a saját népe adja át az ellenségnek azt az embert. És ez végig követhető a Bírák könyvén, mert ha elfordul Istentől a népe, akkor előbb-utóbb el fogja veszíteni a testvéreit is. Isten népének szüksége van vezetőre. Vezetőre, ezt teszik láthatóvá a földi vezetőink is. Adjunk hálát azért, hogy nem teljes anarchiában élünk, még akkor is, ha sok fájdalmas dolog történik körülöttünk, és imádkozzunk azokért, akiket a királyok királya megbíz bennünket, megbíz a mi életünk vezetésével. De arra is tanít a Bírák könyve, nem csak arra, hogy szükségünk van vezetőkre, azt is, hogy a földi vezetők soha nem lesznek elégségesek. Soha nem lesznek elégségesek. Legfeljebb az ellenséget tudják visszatartani ideig, óráig, de ha a betegség a szívben van, akkor igazán ezzel a betegséggel, a bűnnel nem tudnak mit kezdeni. A Bírák könyve nem mutat reménységet. Vagy mégis? Ha a végét nézzük, az utolsó bíra után eluralkodik a káosz. Eluralkodik a káosz, a bálványimádás, az erőszak, a rablás, a másik kizsákmányolása, a gyilkosság, a polgárháború. Nem oldódott meg az, amitől szenvedett Isten népe. Pedig 12 bíráról olvasunk ebben a könyvben, ahogyan Isten népének 12 törzse volt, de az a 12 törzs nem hozott megoldást. És mégis a Bírák könyvének a végén ott maradhat a szívünkben a remény. Mert ebből a 12 bírából 6-tal részletesebben is foglalkozik a Szentírás, és bemutatja azt, amit Isten általuk kegyelmesen véghez vitt, meg megmutatja az ő bűneiket, az ő nyomorúságaikat. 6-nak. De tudjuk, hogy Isten rendjében a 7-tel fog lezárulni mindaz, amit Isten véghez visz. Hol van a 7. a 6 bíra után? És a Bírák könyve lezárul a 6. bíra után, és ezzel, mintha azt mondaná, folytatása következik. Nincs még vége ennek a történetnek. Kedves olvasó, amit itt látsz, az megmutatja, hogy meddig jutunk el mi magunkban. Hogy meddig juttathatnak el bennünket azok a bűnös emberek, akiket Isten az ő népe élére állított ideig, óráig. De Sámson még csak a 6. bíra. Nem az a szabadítás, amire nekünk szükségünk van, amit általa vitt véghez az Úr. A Bírák könyve világos jelzést ad az olvasóknak. Ez még nem a megnyugvás kora. S ha tovább megyünk az Ószövetség történetében időnként, föl-föl csillan a szívünkben a reménysugár, hogy talán majd ő, a Bírák korát lezáró Sámuel, talán majd ő, vagy Dávid, az Isten szíve szerinti uralkodó, vagy valamelyik őt követő király, és egyik sem. Hát téves volt a bírák könyvé végén a diagnózis. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Na de Dávid király, vagy Salamon, vagy az utána következő uralkodók megoldották ezt? Testvérem, a megnyugvás kora a hetedik bírával érkezik el. Azzal, aki valóban királya lesz Isten népének. Aki nem csak külsőleg tartja kordában, hanem aki a szívét is megújítja. És mi elmondhatjuk, eljött a hetedik bíra. Megérkezett az Úr Jézus, a szabadító, és ezért van gyógyulás. Ő adhat nekünk egészséges szívet, és egészséges szemet, egészséges látást is. Testvérem, ha nem akarod végig szenvedni az előtted álló évet, a 2026. esztendőt, meg az egész hátra levő életedet, hívd segítségül őt. Őt, aki valóban szabadítást ad az övének. Testvérem, engedd, hogy Isten rávilágítson arra, hogy milyen nagy szükséged van a szabadításra. Akkor is, ha Isten választott népéhez tartozol már, milyen nagy szükséged van arra, hogy ő hozzon ki mindabból, amit te jónak látsz, de Istennek nem tetszik. És hívd segítségül az Urat, azt a bírát, aki majd ítélni fog élők és holtak fölött, s aki az övéit szabadításával ajándékozza meg, örök szabadítással, elvehetetlen szabadítással. Legyen áldott az ő neve ezért. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Áldunk és hódolunk előtted, Úr Jézus, aki gyógyítónká és szabadítónká lettél. Köszönjük, hogy te nem csupán valamiféle tüneti kezelést adsz azoknak, akik téged segítségül hívnak, mindazoknak, akik a te népedhez tartoznak. Valódi szabadulást hoztál, valódi gyógyulást ajándékozol. Köszönjük neked, hogy ma is nekünk is megtapasztalható, átélhető valóság lehet ez a gyógyulás, ez a szabadulás. Köszönjük, hogy nem akarsz benne hagyni bennünket sokféle nyomorúságunkban. Megvalljuk, hogy olyan sokszor jellemez minket ez. Még a megszabadított, megváltott gyermekeidet is. Hogy azt nézzük, hogy mi az, ami nekünk tetszik. Hogy mi az, amit mi jónak gondolunk. Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, mi az, amit te jónak mondasz. Kérünk azért, hogy gyógyíts ki bennünket. Nincs ember, aki erre alkalmas lenne. Egyedül te, Isten ember, Jézus Krisztus, te bírsz hatalommal, te rendelkezel erővel, hogy megszabadítsál és meggyógyítsál bennünket. Olyan sokféle nyomorúságot hordozunk az életünkben, talán sokszor magunknak se valljuk be azokat. Kérünk, hogy irányítsd rá ezekre a figyelmünket, hogy tudjuk elengedni mindazt, ami tőled elválaszt. Bocsásd meg, ha sokszor jobban fáj a bűnünknek a következménye, mint a bűnünk. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel add meglátnunk, mi az, ami valóban tönkretesz minket. Mi az, ami tényleg megnyomorít bennünket. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor engedetlenek vagyunk neked, és ez nem csak nekünk fáj, hanem sokaknak, másoknak is, hogy az életünk fáj a földnek. Könyörgünk hozzád azért. Te ajándékozz meg minket olyan élettel, amiből gazdagodhat, gyarapodhat, növekedhet mindaz, ami neked kedves, amin keresztül a te áldásod járhatja át a világot. Kérünk azért, Jézus Krisztus, könyörülj mi rajtunk. Te, aki véghez tudod vinni azt, amire emberek képtelenek. És így kérünk téged földi vezetőinkért is. Te adj nekik bölcsességet, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy megértsék, hogy mi az, amit te jónak mondasz, és mi az, ami szerinted valóan rossz. És vezessék rájuk bízottakat a jó úton. Könyörülj mi rajtunk, hogy így élhessünk csendes és békességes életet a te dicsőségedre. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te életedet adtad ezért. Add nekünk a te életedet ebben az esztendőben is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Atya választottai, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki őhozzá menekül. Akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és templomi Isten tiszteletünk végén 373. dicséretünknek énekeljük el az első kettő és az utolsó kettő verszakát, így kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus segítségét az előttünk álló esztendőre is. 373. dicséretünknek az első, második, hatodik és hetedik verszakát énekeljük. Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége, Krisztus minden megváltója.